Mint hát akkor az előadás sorozatunk utolsó, illetve hát az e fél évi utolsó előadásához érkeztünk, amelynek a témája, mit mondanak a bibliai jövendőlések az ateizmus fellépéséről. Szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, tehát most ebben az évben, az októbertől már április végéig terjedő sorozatunkban Jelenések könyvének a 11. fejezetének a végéig jutottunk el. Fent van a táblán, hogy Jelenések könyvének első három nagy vázlatproféciáját tekintettük át, Jézus Krisztus 7 levelét, 7 gyülekezeti levelét, ez volt az első három fejezetben, továbbá a 7 pecsétes könyv feltörését, ez a 4.-től a 8. fejezet első verséig terjedt, és most a 3. vázlat proféciánkban a 7 trombita szó látomásánál tartunk, illetve most már be is fejezzük, tehát a mai előadás végén hírt szerzünk a 7. trombita megfúvásáról. A Jelenések könyve utolsó 4. nagy vázlat proféciája a 12. fejezettől tart, hiszen a 19. fejezetig, és itt valóban úgy jó is félbevágni Jelenések könyvét. Mert az ezutáni profécia sorozat a 12. fejezettől mindenestül a legvégső időkre fog részletező bemutatást adni. Tehát ez a 12. fejezettől terjedő rész egy külön szakasz, ami különösképpen az emberi történelem végén élő és Isten kereső embereknek szól. A mai alkalommal tehát befejezzük a trombita szó látomást, hogy a táblánkon látjuk a 7 pecsétnél és a 7 trombita szónál van egy különlegesség, erre már nagyon sokszor felhívtam a figyelmet, de most is újra rámutatnék, hogy ahogy a 6. pecsét után nem töri fel Jézus a 7. pecsétet közvetlenül, hanem van egy közbeékelt látomás, itt jelzem a táblán, a 6. trombita szó után sem következik még a 7., hanem közbeékelt látomás van, de most már 2 is. Az első közbeékelt látomásról 2 héttel ezelőtt volt szó, hogy mit is mond arról a Szentírás, hogy az utolsó idők egyháza hogyan, milyen körülmények között és mikor fog megszületni. Ugye említettem akkor, hogy az utolsó idők egyházát ott kell keresnünk, ahol a Jelenések könyve 10. fejezetének és 11. fejezet első 2 versének proféciája megjelöli, tehát ott, ahol egy könyvecske megnyílik, egy bepecsételt, zárt könyvecske megnyílik, és mégpedig úgy nyílik meg emberek előtt, hogy János apostol megbízást is kap arra mennyei lényektől, hogy előre tekintse át, hogy hogy nyílik meg ez a könyvecske, Dániel könyve, úgyhogy el kell vennie János apostolnak ezt a könyvecskét, meg kell ennie, a szájában édes lesz, mint a méz, a gyomrába lekerülve azonban keserűvé válik. Tehát egy nagy csalódás, egy megrázkódtatás, nem rögtön értik meg Dániel könyvét a múlt század elején, hanem egy megrázó csalódás után értik meg, és ebből a Bibliát kutató és minden vallás felekezetből az Isten által kihívott népből lesz egy közösség, lesz a végső idők nagy evangélium hirdető közössége, akiknek Jézus ezt mondja a Jelenések könyve 10. fejezet 11. verse szerint, hogy néked ismét profétálnod kell sok nép, nemzet, király nyelv előtt. Tehát a végső nagy evangélium hirdetés bízza Jézus Krisztus erre a felekezet közé különböző egyházakból az Isten igéjét kutató és a Krisztus eljövetelét váró advent népre. Amikor azonban ez a látomás lezajlik, rögtön következik utána egy második látomás, és ezt kell a mai alkalommal áttekintenünk. Ez a látomás a 11. fejezet 3. versétől tart egészen a 11. fejezet 19. verséig. Ebben nagyon sok történelmi előreutalás van, és nagyon mély erkölcsi tanulságok. Én címnek azt vettem ki, azt ugrasztottam ki, ami talán mindenkinek az elméjét megmozgatja, az ateizmus születése. Miért is éppen ebben a történelmi időszakban lép fel tömeges méretekben az ateizmus? Egyáltalán a Biblia hogyan mutatja be az emberi történelemben azt a civilizációt, amelynek mi is a gyermekei vagyunk? Mert az utolsó 200 évről nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy ateista, materialista civilizáció szerte a világon, akár keletet, akár nyugatot nézzük, az isteni törvényektől, a Szentírástól való függetlenedés civilizációja ez, amelyben az ember önmagától megittasodva hirdeti, hogy képes vezetni a világot, képes felfedezni a természet és társadalom törvényszerűségeit. Na de miért született ez meg a 18. században? Miért pont akkor született meg? És mi lesz ennek a civilizációnak a sorsa, amelyben most élünk? Mifelé halad a mi emberi civilizációnk? És egyáltalán hogyan is lehet jellemezni ezt az elmúlt mintegy 200 évnyi időszakot? Hát erre szolgál ez a betét látomás, amelynek a végén már megszólal a 7. trombita. Tehát várni a 6. és 7. trombita szó között, mert Isten itt, Jézus Krisztus itt két nagyon tartalmas, mély látomást iktatott közbe, de most már a 7. trombita szóval a történelem végére is jutunk. Szeretném először felolvasni tehát a 11. fejezet 3. versétől a Szentírást, mégpedig odáig a 14. versig, ameddig szorosabban tart ez a betét, és utána a 15. verstől majd rátérünk a 7. angyal trombita szavára. Tehát 11. fejezet 3. versétől olvasom. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Isten előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, és megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És amikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldözgetnek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állnak. És nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik. Jöjjetek fel ide! És felmentek az égbe felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 10,000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a mennyistenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt. Íme a harmadik jaj hamar eljön. Kedves hallgatók, először is, mielőtt még belefognánk a jelképek azonosításába, az utolsó vers felhatalmaz bennünket arra, hogy egy kis idői támpontot keressünk, hogy időben mikor folynak ezek az események. Ugye említettem már két előadással ezelőtt, hát így is olvastuk a Bibliában, hogy az első négy trombita szó az négy nagyon gyorsan megszólaló hang volt. Az ötödik trombita szónál hangzik el először, hogy az ötödik trombita szó egyenlő az első jajjal. A hatodik trombita szó egyenlő a második jajjal, és a hetedik trombita szó a földi történelem végén a harmadik és legsúlyosabb jajjal egyenlő. Most a mostani proféciánknak a végük, hogy a második jaj elmúlt. És a harmadik jaj hamar eljön. Tehát itt látjuk már azt, hogy ez a hatodik trombita szó utáni teljes időszak, a hetedik trombita szónál fogjuk megállapítani, hogy mennyi ennek az ideje, hiszen a hetedik trombita szó az nagyon rövid idő lesz. Előre elmondhatom, hogy a hetedik trombita szó az az emberi történelemnek már a legeslegvégső apró mozzanata, amit látni fogunk majd a fejezet végéből, tehát nyugodtan mondhatnám azt, hogy ez a látomás, ha az első jaj, az ötödik trombita szó és a hatodik trombita szó, a második jaj már elérkezett a 18.-19. század fordulójáig, akkor föltétlenül a látomásunkban valahol a 18. századtól a mikorunkig terjed előre a zónája, a szakasza ennek az egész bemutatásnak. Tehát itt valóban a mikorunkról van szó. De a Biblia nem úgy mutatja be a mikorunkat, hogy eseményeket említene, amit sok ember várna, hogy néhány háborút vagy forradalmat, hanem a Biblia a történelem mélyén zajló folyamatokat tárja fel, és azokat kell megértenünk ezekből a jelképes kijelentésekből. Hát először is nézzük meg, hogy mit fejez ki a harmadik versben az, hogy a két tanúbizonyság profétál gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ugye ez az 1260 nap ugyanaz, mint a második versben a 42 hónap, tehát a 42x30 nap. Első előfordulása a 3,5 év Dániel könyve 7. fejezetében, és összesen ez a három számkombináció, hogy két héttel ezelőtt is említettem, 7 alkalommal fordul elő a Szentírásban. Tehát ez egy nagyon hosszú történelmi időszakot jelöl meg, egy 1260 nem napos, hiszen a Bibliában, a proféciákban a napok éveket jelentenek, ugye 1260 éve. Tehát itt arról van szó, hogy 1260 évig ez a két tanúbizonyság gyászruhába öltözve prófétál. Most ugye az elmúlt alkalommal azonosítottuk már az 1260 évet a középkori egyházi főhatalom teljes uralmának az idejével, akkor, amikor a középkorban egy bizonyos történelmi időszakban kapott hatalmat, az államegyházzá vált kereszténység, és lejár az időpontja, amikor egy ugyanolyan nagyhatalom elveszi tőle a hatalmat, és ezt az 1260 évet pontosan azonosítottuk a 6. és a 18. század közötti időben. Most azonban nekem arra kell rátérnem, hogy mi ez a két tanúbizonyság, ami gyászruhába öltözve prófétál ez idő alatt, az 1260 év alatt, mert itt a mai alkalommal most már nem erre vagyunk annyira kíváncsiak, hanem arra, amire ez az újabb látomás helyezi a hangsúlyt. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ez a jelkép most szerepel először a Bibliában. Tehát gyászruhába öltözött két tanúbizonyság, ez sehol eddig nem szerepel a Bibliában. Különös dologgal állunk szemben tehát, mert mondom, hogy Jelenések könyvében általában olyan jelképek szerepelnek, amelyekkel már eddig is találkoztunk. Ezzel azonban soha nem lehet találkozni a Bibliában. Gyászruhába öltözött két tanúbizonyság. De tessenek csak belenézni a Bibliába, hogy rögtön ezután ezért a negyedik vers megadja az azonosítást. Azt mondja a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság után, hogy ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, melyek a Földnek Isten előtt állanak. Tehát nagyon érdekes dolog következik, mert megadja az azonosítást, hogy ezek a két olajfa és a két gyertyatartó, no de ki ismeri most ezt, hogy mi az, hogy két olajfa és két gyertyatartó? Itt tetszenek látni a jelzetet Zakariás könyvében, ezek a jelképek viszont már előfordulnak. Először Zakariás könyvében, utána pedig Máté evangéliumában, a Filippi levélben, Jelenések könyve első fejezetében. Mi is beszéltünk róla, ki a gyertyatartó jelképéről, ami világosságot ad, és ugye az olajfa, tehát az olaj, ami mindig a Szentléleknek a jelképe. Tehát ez a bizonyos két olajfa és a két gyertyatartó, ez egy olyan világosság, amely a világosságát annak köszönheti, hogy a Szentlélek által adatik világosság. A két olajfával és a két gyertyatartóval. Nagyon régen azonosították már ezt a két jelképet, már a 18. század legelején, hiszen annyira magától értetődő, hogy mi az, ami a mi földünkre világosságot áraszt. Ugye a Szentlélek mi által áraszt világosságot a mi földünkre? Miről olvassuk azt, hogy az Isten lelkétől indítatva szólottak az Isten szent emberei? A Szentírásról. Tehát a két olajfa, a Szentírás két nagy részét, az Ó és az Új Szövetséget jelöli, amelyen keresztül a prófétai szó, az isteni üzenetek állandóan áramoltak és áramolnak a mi világunkra. Valaki fölvethetné a kérdést, hogy hát a Szentírás nem egy, Új és Új Szövetség, mint Biblia nem egy. Ez igaz, hogy a Szentírás egy, de nagyon is szükséges hangsúlyozni, külön is kitérni erre, hogy a Szentírásnak mind a két része Istentől ihletett. Hadd kérdezzem meg önöket, nem érte a Szentírást elég vád és elég elmarasztalás abból a szempontból, hogy az Ószövetség talán az nem is Istentől ihletett? Ott annyi sok háború van, meg harc van, meg gyilkosság, meg kegyetlenség. Mi csak az Új Szövetséget olvassuk, mert az Ószövetség az már különben is lejárt, és az nem olyan tiszta és világos és szeretetteljes tanítás, mint az Új Szövetség. Na hát a Biblia itt ráirányítja a figyelmet arra, hogy mind a két szövetség, amelyen keresztül világosság támad erre a világra, amely Isten lelkétől indított prófétai beszéd, mind a két szövetség tiszta és szent. És most már értjük azt, hogy miért mondja azt, hogy ez a két olajfa és két gyertyatartó, ez hasonló a gyászruhába öltözött asszonyokhoz. Miért? Azért, mert a középkor idején a Szentírás némaságra volt károsztatva. A Szentírás bizonyos részei a középkorban is hozzáférhetőek voltak, de az az egyházi hatalom, amely az államhatalommal karöltve egyeduralkodóvá vált, egyszerűen nem állt érdekében, hogy a Szentírás igéihez az emberek hozzájussanak, mert azzal leleplezte volna a saját bitorolt hatalmát és a Krisztustól távoli tanításait. Tehát ez egy meglepő látomás, de az eddigiekből hát várjuk is, mert eddig már erről sokszor volt szó Jelenések könyvében, hogy itt valami eltorzult a harmadik pergámumi levélben és tiatírai levélben, itt valami a fekete lovas és a halottsárga lovas időszakában eltorzult. Mert még egyszer ezt állítja a reflektorfénybe a Szentírás egy külön proféciában, hogy a Szentírás igéi, a profétai szó, a profétai világosság, az Isten üzenetei háttérbe szorulnak. Profétálnak, mert elnémítani nem lehetett, de gyászruhába öltözve profétálnak. Nagyon érdekes, hogy ezután még az ötödik és a hatodik vers egy külön magyarázatot is fűz a profétai szóhoz. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, mely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Vajon mit jelent ez a magyarázó megjegyzés? Tetszenek látni itt a Bibliánkban Királyok második könyve első fejezetére, Királyok első könyve 17. fejezetére, Mózes második könyve 7. fejezetére hivatkozik vissza, onnan idézi ezeket a jelenteket. Hát akik az Ószövetséget ismerik, jól ismert történetek ezek. A profétai szó, amikor megszólalt és mondott valamit, hogy ez és ez így lesz, mindaz beteljesedett? Amikor Isten azt mondta Illésnek, amikor jöttek hozzá Akházia szemtelen követei, hogy tűz fog alászállni az égből, ez beteljesedett? Tessenek elolvasni a történetet Királyok második könyve első fejezetében. Akkor, amikor Illés azt mondta Akháb királynak, akkor az egész Izraelben bálványimádás terjedt szét. És Isten azt mondta Illésnek, hogy mondd meg Akháb királynak, hogy 3,5 évig bezárom az eget, és nem lesz eső az Izrael földjén. Mert ti imádjátok a Baál istent és az Aserát, az esőisteneket, de én meg fogom mutatni, hogy azok nem léteznek. Hiába bálványozzátok őket, 3,5 évig nem lesz eső, ebből is láthatja az egész nép, hogy ilyen istenek nincsenek. Illés ezt előre megmondta a királyi házaspárnak. És beteljesült a prófétai szó, hogy 3,5 évig szárasság volt egész Izrael földjén. Tessenek elolvasni Királyok első könyve 17. fejezetét. Vagy amikor a zsidó nép kivonult Egyiptomból, és Mózes elmondta a fáraónak, hogy ha nem engeded el a népet, a mi Istenünk azt mondja, hogy, és aközül egyet kiemel, hogy a vizek véré változtak. Ugye a 10 csapás közül az egyik volt ez. Beteljesedett ez, amikor Mózes megmondta a fáraónak, hogy te dacolhatsz az Istennel, de Isten ezt mondja, és ez be fog következni? Beteljesedett. Kedves hallgatók, azért említi itt a Szentírás ezt, hogy a prófétai szó az mindig biztos. Amit Isten a prófétákon keresztül elmondott, az valóban olyan, mint egy gyertyatartóban világító mécses, amely gazdagon tápláltatik olajjal, az mindig világosságot ad. Amit Isten mondott, az mindig beteljesedik. És ennek hátterén még félelmetesebb, hogy az Isten két tanúbizonyságát, az Új és Új Szövetséget 1260 évig tulajdonképpen sikerül szinte teljesen elnémítani, sikerül úgy háttérbe szorítani, hogy a Biblia ezt úgy mutatja be, hogy gyászruhába öltözve prófétál 1260 évig. Figyeljük meg, hogy ezután egy döbbenetes fordulat következik. Ugye mindez az egész látomás a harmadik verstől a hatodik versig, tehát négy vers összesen. Ezzel a Biblia már egy jól ismert, az eddigi proféciákban jól ismert szakaszt, a középkort foglalja össze. Na most a döbbenetes ebben az, hogy amikor lejár a középkor, akkor mi következik? Most jutunk a címünkben jelzett kérdésig, hogy a Biblia hogy mutatja be, egy nagyon nagy léptékű profécia ez, hogy amikor lejár egy csaknem 13 évszázados időszak, amikor a Bibliát háttérbe szorították, az Isten szavához az emberek nem tudtak hozzáférkőzni, de amikor ez lejár, hát mit várunk akkor? Első hallásra, vagy az első gondolatunk micsoda? Én azt hiszem, hogy mindannyian azt várjuk, hogy amikor lejár ez az időszak, akkor mintegy kiszabadulnak a fogságukból, és a két tanúbizonyság előtt most már lehetőség nyílik a profétai szó megszólaltatására. De azért jön most egy különös újabb látomás, mert nem ez történik. Hetedik vers. És mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Döbbenetes dolog. Nemhogy az történik a középkor lejártával, hogy a Biblia kiszabadulna a béklyóiból, hanem az történik, hogy egy még nagyobb támadást kell elszenvedni a Szentírásnak, az isteni szónak, a prófétai szónak. Mégpedig olyan hatalmas támadás ez, hogy János apostol ezt látta, hogy a mélységből feljött egy fenevad, hadakozott a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság ellen, legyőzte őket, és szinte azt látta az apostol, hogy megölte őket. Mintha vége lenne a Bibliának. Hát hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent a Bibliában ez a kifejezés, mert először azonosítsuk a jelképeket, és utána találjuk meg a történelmi utalást, mert ez a korrekt és helyes út. Mit jelent a Bibliában a fenevad jelképe? A fenevad jelképét először Dániel könyve 7. fejezete használja, ugye vadállatok jönnek elő a tengerből. A vadállatok vagy fenevadak a Bibliában mindig politikai hatalmakat fejeznek ki, amelyek különösen ártó és különösen nagy vésszel föllépő hatalmak. A Dániel könyve 7. fejezetében különösen az egyik vadállat iszonyatosan hátborzongató, a tengerből feljövő fenevad. De jól jegyezzük meg, hogy ez tengerből feljövő fenevad. A mi fenevadunk itt Jelenések könyve 11. fejezetében, ez egy mélységből feljövő fenevad. Most a mélység is egy jelkép a Bibliában. A mélység a démoni világnak a jelképe. Tehát a rossznak, a gonosznak, sátánnak, a démoni világnak a jelképe. Találkoztunk ezzel már Jelenések könyve 9. fejezetében, amikor a mélységből feljön egy hatalmas füst, ugye egy kút megnyílik, és egy hatalmas füst feljön, és sáskákat lát először bennük, János apostol kiderül, hogy aztán, hogy skorpiók, ugye? Nos, van még egy fenevad a Bibliában, Jelenések könyve 13. fejezetében, ezzel most nem tudunk foglalkozni, ez viszont egy földből feljövő fenevad. Tehát nagyon vigyázni kell ezeknek a jelképeknek az azonosításával, az biztos, hogy mindegyik egy politikai hatalom. De nem mindegy, hogy tengerből feljövő, tehát a tenger a Bibliában a népek jelképe, tehát ez a fenevad úgy jön fel a történelem színpadára, hogy más népekkel vív áldász küzdelmet, legyőzi őket és fölemelkedik. A földből feljövő fenevad nem így fog feljönni a történelem színpadra, szépen lassan kinövekszik, békésen fog felnövekedni, csak amikor felnövekszik, akkor fenevaddá érik. A mélységből feljövő fenevad viszont közvetlenül utalad a démoni erőknek a megjelenésére és játékára. Tehát egy olyan politikai erő, egy olyan politikai mozgalom, ami hirtelen támad egyik pillanatról a másikra, ami egészen kegyetlen módon csap le erre a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságra, és legyőz, hadakozik ellenük, legyőzi őket és megöli őket. Érdekes ez a kifejezés, hogy hadakozik ellenük, tehát van egy bizonyos időszak, amikor támad, és aztán van egy csúcspont, amikor szinte úgy látszik, mintha megölni őket. Kedves hallgatók, ezután, hogy a jelképeket azonosítottuk, hadd vessem fel a kérdést, hogy a Biblia, amely gyászruhába öltözve profétált az egész középkoron át, amikor a középkor lejár a 18. századdal, az 1260 év leteltével, itt idáig számítja a Szentírás, milyen hatalmas támadást kellett elszenvednie a Szentírásnak. Ez egy nagyon érdekes dolog, és a bibliai proféciák nélkül soha nem érthetnénk meg ezt a jelenséget, hogy hogy lehet az, hogy a középkorban is támadták a Bibliát, és félreszorították, de a 18. században, amikor fellépett a racionalizmus, a felvilágosodás, különösen a francia felvilágosodás, aztán a francia forradalom, és aztán különösen a jakobinus diktatúra idején 1793-94-ben egy soha nem látott támadás kellett a Szentírásnak elszenvednie. Tudnék, a felvilágosodásnak az egyik vezető eszméje az volt, hogy a világunkat a babonaságba, a sötétségbe, a nyomorúságba a vallás vitte, a keresztény vallás vitte, és hát a keresztény vallás honnan származik, mint a Bibliából. A 18. században egy hatalmas támadás kellett a Bibliának átélnie, mégpedig azért, mert a felvilágosodás követői, később a politikai forradalmárok azonosították a kereszténység történetét a Bibliával. És annyira megcsömörlöttek az emberek az egyháztól és a középkori egyháztól, és annyira utálatossá lett a vallás az emberek szemei előtt, hogy ahogy szokták mondani, a fürdővízzel együtt a gyermeket is kidobták, tehát az egyház vétkeit, a vallás nevében elkövetett bűnöket mindenestül a Bibliának tulajdonították. Nagyon, nagyon szemléletes volt ez a nagy francia forradalom idején, amikor megtették az ész istennőjét Istennek, és egy szamarat felöltöztettek, ugye a jakobinus diktatúra idején egy szamarat felöltöztettek miseruhába, kehellyel itatták Párizs utcáin. Ugye ez fejezte ki azt, hogy hát az egyház és a vallás, ami ide vezette az emberiséget, a sötétség, a babona, a középkori borzalmak, visszaélések, de a szamár farkához odakötötték a Bibliát is, és ezzel hajtották vissza szét a szerencsétlen állatot az egész fővárosban, azért, hogy megmutassák, hogy számukra a vallás vétkei, az egyház vétkei egyenlőek a Bibliával. Elkövették ezt a hatalmas hibát, ezt a hatalmas tévesztést, hogy úgy gondolták, hogy ha megszabadítják az emberiséget a vallástól és a Bibliától, akkor az emberiség az értelem, az ész fénye mellett most már jó útra fog térni, szűnnek a sötétség babonái és a hiedelmek, és az emberiségre új nap fog viradni. Rögtön ezután, hogy bejelenti a Szentírás ezt a hatalmas változást, a 8. versben rámutat arra is, hogy hol fog ez jelentkezni. Magyarul most megkapjuk az ateizmus fellépésének a helyét. Tehát ez a mélységből feljövő fenevad egy olyan világi, politikai, hatalmi erő, amely teljes erejével a Biblia, illetve a vallással azonosított Biblia ellen fordul. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy ez a jelkép a mélységből feljövő fenevad maga az ateista eszme és hatalom, amely tömeges méretekben a 18. században jelentkezik. Na de miért éppen a 18. században, és melyik országban jelentkezik az ateizmus? 8. vers. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, mely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Kedves hallgatók, vigyázni kell, a Bibliában minden szó fontos. Ne csak azt vegyük észre, hogy Sodoma, mert itt nyilván nem Sodomáról van szó, a szó szerinti Sodoma Gomoráról, ugye a bűnös városokról itt a Holttenger déli részén. Nem is Egyiptomról van szó, tehát egy ókori világbirodalomról, és nem is arról, hogy ahol a mi urunk megfeszítetett, tehát Jeruzsálemről. Miért? Mert a három földrajzi név előtt ott van egy kifejezés. Lélek szerint. Lélek szerint. Az ő holttesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, mely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Tehát azt mondja a Szentírás, egy nagy város az ateizmus kiinduló pontja. Egy város kell megtalálnunk. amely lélek szerint, a szent élek kijelentése szerint, tehát erkölcsi értelemben olyan, mint Sodoma és Gomora, olyan sötétség van benne, mint Egyiptomban, amely dacolt ugye az Isten népével, és a fáraó nem engedte el a zsidó népet a fogságból, és ahol a mi urunk is megfeszítetett. Most ez a kifejezés, ahol a mi urunk is megfeszítetett, néhány igeverset felírtam ennek a magyarázatára. A zsidókhoz írt levél 6. fejezet 6. versében mondja Pál apostol, hogy vannak olyan emberek, akik az életükkel, a magatartásukkal megfeszítik az Istennek fiát, és meggyalázzák azt. Tehát itt ne arra tessenek gondolni, hogy Krisztust megfeszíteni, azok feszítették csak meg, akik ott feszíts meget kiáltottak, és a római Poncius Pilátus vagy a zsidó főtanács, hanem Pál apostol azt mondja, hogy mindazok megfeszítik és meggyalázzák Krisztust, akik nem úgy élnek, ahogy Krisztus parancsolja, noha külsőképpen éppen a Krisztiánus vagy a keresztény névre vélik magukat méltónak. Az apostolok cselekedetei 9. fejezetében maga Krisztus mondja azt Saulnak, a jövendő Pál apostolnak, hogy Saul, Saul, miért kergetsz engem? Hát ott se arról volt szó, hogy Saul kifejezetten Jézust kergette vagy üldözte volna, a Jézus követőit üldözte. Tehát ez a kifejezést, hogy Jézust megfeszítik, Jézust üldözik, ez vonatkozik arra, ahol különösképpen támadják a Krisztus követőit. Ahol a Krisztus igazi követőit egy egészen kegyetlen bosszuszommal támadják. Ugyanezt olvassuk Máté evangélium a 25. fejezetében, ahol Jézus azt mondja a híres példázatában, a kecskék és juhok szétválasztásának példázatában, hogy amit egyel a legkisebbel megtettetek, velem tettétek meg, és amit egyel a legkisebbel nem tettetek meg, velem nem tettétek meg. Tehát ebből a jelképes nyelvezetből most már nyilvánvaló, hogy egy olyan várost kell keresnünk Európában, amelyben a legtöbbet tették Krisztus követői ellen, és valami egészen kegyetlen, vérszomjas üldözés nyilvánult meg Krisztus követőivel szemben. Melyik európai város volt az, amely kimeríti ezt a meghatározást, hogy lélek szerint Sodomának, Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett? Kedves hallgatók, mielőtt kimondanám ezt az európai várost, még egy rávezető dolgot hadd mondjak. A történelem a bibliai proféciák szerint olyan akció és reakció történelme. Az egyik hatalom és az egyik eszme túllépi a maga illetékességi körét, és teljesen eltorzul, ezáltal kivált egy ellentétes eszmét, ami föllép vele szemben. Ez történt meg a középkor végén is. A középkorban annyira eltorzult a kereszténység, és az egyháziasság annyira lejáratta a kereszténységet, és az embereknek torkig elegük volt az ilyen álszent és az ilyen képmutató kereszténységből. És különösképpen ott volt az embereknek torkig ebből elegük, ahol a legerősebb volt az egyháznak és az államnak az összeszövődése. Ahol már 1000 éve összeszövődött, és egész Európa számára példát, rossz példát adott az állam és az egyház házassága. És ez az ország Franciaország volt. Nem kell hozzá sok történelmi ismeret, hogy tudjuk, hogy a középkornak a hajnalán Róma felismerte a népvándorláskori népekben a legerősebb támaszt, a frank királyságot. 800-ban koronázták császárrá Nagy Károly teljesen jogellenesen. Ugye ezt a római pápa hajtotta végre, azért volt jogellenes, mert volt császára a birodalomnak, tudnék, a kelet-római császár. Róma azonban felfedezte, hogy a kelet-Rómára, Bizáncra már nem számíthat, nem támaszkodhat, és az Európába beözönlő népvándorláskori népekből jó szemmel vette észre, hogy a legerősebb támasza a frank királyság lehet. 800-tól körülbelül 1700-as évek végig, 1000 évig Franciaország volt a legerősebb egyházi bázisa Európának. Így is nevezték, hogy az egyház legidősebb leánya. Az egyház legidősebb leánya. Ami Európában történt visszaélés a hatalommal, az egyházi hatalommal, amelyre a Biblia már rámutatott itt a pecsétlátomásban, hogy megölt lelkek szólnak fel az Istenhez, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Ez Franciaország volt. Franciaországban történt meg ugye a híres Szentbertalan éjszaka 1572-ben, amikor kardélyre hányták a protestánsokat, 3 nap leforgás alatt minden hugenottát kiirtottak Párizsban és vidéken egyaránt. Franciaországban volt az, ahol még a katolikus mozgalmakat is, mint a janzenizmus, amelyhez Pascal és Racine is tartozott, a földdel egyenlővé tették az épületeiket. Például 1711-ben rombolták le a janzenistáknak a fellegvárák porróáját, és utána pedig még a 18. században is vérre menő üldözésben részesültek azok a katolikus papok, akik megújulást és reformációt akartak abban az egyházban. Franciaország és Párizs, ami Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. Nagyon, nagyon világos és nagyon érthető, hogy a Biblia erre utal rá, hiszen, mint említettem, a történelemben mindig ott váltja ki az ellenreakciót a történelem, ahol a legnagyobb volt a reakció. Tehát ez nem véletlen, hogy az ateizmus különben Franciaországban született meg, és nem véletlen, hogy a nagy francia forradalom nyomta rá a bélyegét az egész újkori Európának a fejlődésére. Ezt is elmondja itt a 9. vers. Tessenek megfigyelni, hogy a 8. vers említ először egy várost, amely különösen kitűnik az Isten elleni lázadással, és a 9. vers azt mondja, hogy és a népek és az ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a 2 próféta gyötörte a földnek lakosait. Nagyon szépen érzékelteti a Szentírás, hogy a francia forradalom egy városból kiindulva, aztán egész Európára nézve döntő befolyást tesz. Egy magyar költő rövid verse következik a francia forradalom évében. Mennyire így volt ez?
Bacsányi János a franciaországi változásokra. Nemzetek, országok, kik rútkelepcében nyögtök a rabságnak kínos kötelében, s gyászos koporsóba döntő vasigátok nyakatokról eddig le nem rázhatátok, ti is, kiknek vérét a természet kéri, hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri, gyertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, vigyázó szemetek Párizsra vessétek.
Kedves hallgatók, tehát ez éppen a francia forradalom kitörésének évében, 1789-ben íródott. Ez valóban mindenki ezt érezte át Európában, hogy itt valahogy megmozdult a föld, politikailag is, de az egyház hatalmának a megrendülésével is. És a Biblia itt még nem csak azt mondja, hogy népek, ágazatok, nyelvek, nemzetek közül valók látják mindezt, tehát az egész Európára szétterjed a francia felvilágosodásnak és forradalomnak az eszméje, hanem még ad egy idői proféciát is. Hogy ez a 2 tanúbizonyság az 1260 éves üldözés után most egy mindennél erősebb üldözés szenved el, úgy látszik, mintha meghaltak volna, mert a holttestüket 3,5 napig látják, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. Ugye a 3,5 nap a Bibliában 3,5 év, a prófétai napével szerint, és a francia forradalom idején mikor volt olyan 3,5 év, amikor mindenki előtt úgy tűnhetett, hogy egyszer s mindenkorra vége van a vallásnak, és vége van a Bibliának is. 1793 őszén, novemberében hirdették ki a jakobinusok ünnepélyes keretek között, hogy az ész istennőjének a mindenek fölött valóságát, 1793 novemberében, és 1797 tavaszán, tehát éppen 3,5 év után oldották fel azt a rendeletet, amit hoztak. Tudnék, hogy be kellett zárni a templomokat, Isten tisztelet tilos volt, a naptárat átállították, még a hónapok neveit is átírták, a 6 napos hetet átállították 10 napos hétre, eltörölték a 7. napi nyugalomnapot, 10. napi nyugalomnapot vezettek be, szóval teljesen fel akarták forgatni, és 3,5 évig fel is forgatták mindazt, amit ők úgy véltek, hogy a kereszténység hozott, amit sötét babonának tartottak a Bibliával együtt. Ugye ebben az időkben jelentek meg Diderotnak, Voltairenek a művei, a francia enciklopédia új kiadása, valamint itt van a kezemben Holbachnak a Szentek képtára című műve, amely egy jellegzetes példája annak, hogy hogyan azonosították a középkort a Bibliával. Súlyos tévesztés volt. De nem kérhetjük számon ezektől az emberektől, annyira megutálták az egyházat és a vallást, hogy nekik a szent kultusz, meg a középkori hagyomány, ami kialakult, az ő szemükben ugyanaz volt, mint a Biblia. A Bibliát egy kalap alá vették ezzel. És ez a bizonyos eset, amikor mindenki úgy látta, hogy mintha vége lenne ennek az időszaknak, hogy vége lenne a Bibliának, ez 3,5 évig tartott ebben a városban, tehát aztán a 10. vers újra rátér arra, hogy ami Párizsban történt, valóban mindenki a vigyázó szemét Párizsra vetette. Mert figyeljék meg a 10. vers mit mond. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. Kedves hallgatók, ez egy megdöbbentő kijelentés a Bibliában. Hogy a föld összes lakója úgy gondolta, hogy most már minden problémának vége. Az egyház legyőzetett, a vallás kiiktattuk, minden sötétség és babona, a Bibliát betiltottuk és elégettük, most már új nap virad az emberiségre. Mindenki tele volt egy hatalmas reménykedéssel és egy hatalmas fellélegzéssel, hogy annyi terror, kényszer évszázada után most az emberiség napján egy új nap virad. Különösen ezt tartom megdöbbentő kifejezésnek a 10. vers végén, hogy ezt mondják a föld lakosai egymásnak, hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. Kedves hallgatók, az egész felvilágosodásnak máig ható nagy öröksége ez. Akkor is azt hitték, és ma is nagyon sok ember azt hiszi, hogy minden bajnak az a forrása, hogy van Biblia, ami körül akkora viták vannak, ugye, és aminek a nevében annyi sok visszaélést követtek el emberek. Nagyon sok emberben olyan előítélet van a Bibliával szemben, kezébe se veszi, mert egy ilyen könyv, amelynek a nevében ezt és ezt és ezt csinálták, hát ez csak egy nagyon gonosz és rossz dolog lehet. Ez gyötörte a földnek lakosait. Hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy nem véletlen az ateizmus tehát. Az ateizmusra csak ne kiabáljunk kígyót békát. Az ateizmus miért jelentkezett? Mert az eltorzult kereszténységnél és az eltorzult egyháznál rosszabb nincsen. Ez váltotta ki az ateizmust. Soha nem lett volna ateizmus a földünk történetében ennyire erőszakosan, mert ugye érezzük ebből a látomásból, hogy ez egy erőszakos ateizmus volt. Amennyire erőszakos volt az egyház a középkorban, a 18. századtól egészen a mai napjainkig, amikor ateista államok léteztek és még ma is léteznek, lényegük és velejük az erőszak. Ugye érezzük ebből a látomásból is, hogy feljön ez a fenevad a mélységből, rácsap a két tanúbizonyságra, és mint egy megöli őket, a holtesteiket nem engedi eltemetni, szóval egy egészen különleges és félelmetes erőszak ez. No hát, emlékezem rá, hogy pár évvel ezelőtt, amikor Magyarországon már hát többet lehetett kérdezni egy előadás után is, mint azelőtt, egy 3-4 évvel ezelőtt, még itt Budapesten is mondták nekem idősebb hallgatók, hogy jól marasztaljuk el az ateizmust, mert abból következik minden rossz, hogy most a gyerekek neveletlenek, az emberek vallástalanok, nincs erkölcs, ez mind az ateizmusból következik. Én ezt készséggel aláírom, csak az a kérdés, hogy az ateizmus miből következik. Mert ha az ateizmus egy eltorzult vallásosságból következik, akkor az ateizmus csak egy következmény. A Biblia az ateizmus okát is megjelöli ebben a látomásban, az eltorzult egyházi szellemet, az eltorzult egyházi lelkületet és mentalitást, ezért lépett föl az ateizmus, és ezért mondhatta Bacsányi az előbbi epigrammánál most már egy hosszabb és nagyobb versében, hogy minthogyha mi abban reménykednénk most a felvilágosodás időszakában, hogy végre ledőlnek az oltárok, a babona oltára és a maszlagok, ugye egy kedves nagy kifejezés volt ebben az időben, hogy a sok maszlag, milyen érdekes kifejezés, ugye? Na de a középkorban nem ez volt, sok maszlag. És ezek az emberek a szívük mélyéből hitték, hogy ők valami jó célért küzdenek, egy jó célért lelkesednek. Én nem marasztalnám el olyan mélyen a felvilágosodás követőit. Nem láthatták ők azt, ami ellen küzdöttek, hogy az nem azonos azzal, ami a két tanú bizonyság. Sajnos az ő szemükben ez a kettő egyé vált, de szinte nem láthat, nem tudta különbséget tenni. Úgy, ahogy itt Olvák megírja, hogy az ő számára a középkori szent kultusz az olyan, mint a Biblia. Hát ég és föld különbség van a kettő között. Különbséget tenni miért? Mert 1300 év volt mögöttük, amikor a Biblia nevében Bibliától egészen ellentétes lelkületet és tanítást árasztottak az emberekre. Hát, hogy egy kis bepillantásunk legyen ebbe is, hallgassuk meg most Bacsánynak a másik nagy versét.
Bacsányi János, a látó. Vidúj gyászos elme, megújul a világ. S előbb, mint a század végső pontjára hág. Zengi hárfa, hallgasson ma minden reája valakinek kedves nemzete s hazája. S valaki a magyar változó ég alatt még a szabadságnak híve s ember maradt. Ó ti, kiknek szíve örök búva merült, ím reménynek nem várt vígnapja felderült, ím az igazságnak terjednek sugári, dőlnek a babona fertelmes oltári, melyek a sötétség fene bálványának annyi szándéktól vérrel áradának. Am a dicső nemzet felkelt ím egészen, mely a két világnak megváltója lészen, s melynek már láncoktól szabad vitézkarja mutatja, mit tehet egy nép, ha akarja. Az ember elnyomott örökös jussait délre hozván porba veri bálványait, s még közellenségünk poklokra süllyeszti, hozzánk ím ölelő karjait terjeszti. Álljon fel az erkölcs imádandó széki, nemzetek, országok hódoljanak néki. Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság, törvény s egyenlőség, s te áldott szabadság. A földkeregsége megrendül-e szóra, s látja, hogy érkezik a régen várt óra. A letapottatott emberi nemzetek csontjaiből épült trónusok reszketnek, rémülve szemlélik közelgő sorsok, a vérre sóvárgó koronás gyilkosok. Ők, kiknek még imént százezerek halála, csak egy intésekben, egy szavokban álla. S kiknek több nagy város tüzes leomlása, oly vala, mint annyi hangyaboly romlása. Vidúi gyászos elme, megújul a világ, s előbb, mint a század végső pontjára.
Szóval nem akarok a felvilágosodás fogadatlan ügyvédje lenni. Éppenséggel nagyon sok rossz dolgot is felszínre hozott ez az időszak. Azért tessenek csak meggondolni, hogy a felvilágosodás időszakában a kereszténységgel ellentétben és attól függetlenül jöttek létre az emberi gondolatnak nagy alkotásai. Itt most költőkre hivatkoztam, de hadd hivatkozzam egy nagy filozófusra is, Immanuel Kantra, aki éppen a felvilágosodás hatására és időszakában állította fel a nagy filozófiai rendszerét, amelynek éppen az az alapja, hogy az ember azáltal ember, hogy saját maga tud döntéseket, választásokat hozni. Maga alkotja az ember az életét. Nem szolgai hódolattal követ államokat, egyházakat, hanem az emberen a döntésnek, a választásnak a sora. És csak az az erkölcsös választás, amit szabad elhatározásból tesz az ember. Csak az építi az embert, amit maga kutat fel, amit maga keres, amit maga lát jónak. Kant megírja ebben az időszakban nem csak a tiszta észkritikáját, hanem a gyakorlati észkritikáját is, amelyben egy új világnak az áhított, erkölcsös emberét állítja az olvasói elé. Azt az embert, aki keres, kutat, fölfedez, és aki maga a felelőssége tudatában hozza a választásait. Szóval nehogy úgy gondoljuk, hogy ilyen nagy szavak voltak, amik itt Bacsányi verse végén elhangzottak, hogy ész, érdem, szabadság. Nem, ez mélyen belevésődött a lelkekbe, és habár most minden nagy művet nem lehet megszólaltatni ebből az időszakból, de még egy magyar költőnek hadd hallgassuk meg egy hosszabb episztoláját, amelyet 1812-től kezdett formálni, de csak 1816-ban öntött véglegesen formába, akkor, amikor a pesti kispapok összeadták a pénzt a verseinek a megjelentetésére. Berzsenyi Dániel verséről van szó, tehát Bacsányi után egy két-két és fél évtizeddel, ahogy kimondja Berzsenyi a nagy szót, hogy az ész az Isten. Hát emögött is ne azt lássuk csak, hogy na most ezek a gyalázatos Isten tagadók, hanem azt lássuk, hogy elemi erővel tört föl az emberekből az igény, hogy amit az értelemmel nyomon lehet követni, amit értelemmel be lehet látni, ne a hiszékenység legyen az ember legsajátabb része, hanem az értelem, a gondolkodás. Persze megvolt ennek a hátoldala is, a sötét oldala is, akkor, amikor túlmentek a mértéken, és azt mondták, hogy csak azt fogadjuk el, amit az emberi értelembe tud látni. Nyilván minden emberi gondolatnak sajnos megjön az ősze, ahogy mondja egy költő. Az emberi gondolkodás Isten nélkül mindig átfordul valami hamis, valami túlzó jellegbe. Ez a túlzó jelleg, amikor már azt kezdték állítani, hogy csak az az igaz, amit én az eszemmel fel tudok fogni, és amit nem tudok felfogni, az nem is létezik. Hát ez a felvilágosodásnak a káros öröksége. De a felvilágosodásnak van egy pozitív öröksége is, amelyet tehát nagyon jól összefoglal ez a Berzsenyi vers, tudnék, hogy az embert az értelme vezesse, az utánajárás, az értelemmel párosult erkölcs, szóval megjelenik az autonóm értelem és az autonóm erkölcsnek a fogalma. Mielőtt tovább mennénk a profécia elemzésében, hangozzék fel tehát ez a nagy vers is, amelyen tehát Berzsenyi 4 évig dolgozott, és így mondott hálát olyan fiatal embereknek, akik a saját keresményükből adták össze azt a kb. 500 forintot, ami akkor nagyon nagy pénz volt, egy kötetet ki lehetett rajta nyomtatni.
Berzsenyi Dániel a Pesti Magyar Társasághoz. Ki kétlis kérdi, hogy csak a dicső ész emel ki minket a barmok sorából. Ki kétli azt, hogy minden érdemünk, minden szerencsénk ezzel nős hanyatlik. Az ész az Isten, mely minket vezet. Az ő szavára minden megújul. Hegyek lehullnak, s olvadnak vizekké, s örök helyéből a tenger kikél. Ez alkot minden szépséget s dicsőt. Az egyes embert, mint a milliókat, ez áldja, s égi boldogságra inti. Miért utálja hát szövétnekét az ember, és miért nem terjeszti fényét a vak halandók néma éjjelén? Egyiptus áldott földje kérkedik az ész legelső nyílt virágival, de ott fakadtak egyszer, mint azokkal a hit vakító szentelt maszlagi, melyek korunkig hintik mérgöket, s örök zavarba döntéke világot. Az ég űrébe felható tudós az égi zsákmányt barlangokba zárta, s az embernek bábot, s vászt vetett, melyek vakabbá tették a vakot. És a lenyűgözött józan értelem a szarvas Isten áldozatja lett. Így a görög nép s Róma bölcsessége, melyet csodálva tisztelünk ma is, csak a tudósok székiben lakott, a nép szemébe nem hatott sugára, előtte el volt rejtve mindenütt, még végre a vad barbárok dühétől a föld színéről eltöröltetett. Éj fette a föld pusztaságait, éj, melybe számos századok merültek, s ha most azóta kezd is fényleni, mely szűk határba önthet áldva éltet, s az éj csodái mind süvöltnek arra. S hány népek élnek még ma is körültünk, tekintjük által a föld részeit, kik a baromság aklában hevernek, és semmi Isten nem tekint ügyökre. Ez Istenének a barbot hiszi, imádja a föld ocsmány férge is, azoknak emberével, embervérre áldozik. Emez vakító papjának ganéját, mint szent erekjét tisztelvén eszi. Amott az odvasfádban éhezik az embernek görhes istene, s a legnagyobb bűnt batkákért lemossa. Emit hamúban botlik a herélt szent, s bámészkodása istenné teszi. Itt a mosódás módja szent titok, s a félvilágot embervérbe mártja, mert azt az egyik párt az ujjain, másik könyöknél szokta kezdeni, melyért is egymást öldözik halomra. Ott a falvakban s városok piacin jár kóborulva sok mesztelen szent, szabad kezekkel élelmet rabolt, s az asszonyokba önti szent dühét, s a férj az égnek hálát adva nézi, ha hitvesével szent bujálkodik. Így a világnak legkies vidékit ádáz bolondság tölti, ostorozza, s undok zsiványi barlangá teszi. Erincs üszkét hányja városinkra, az öldöklő kést egyaránt fereszti a reszkető ősz tűztelen szívébe, s az anyja keblén ácsorgó szopóba, és a csontjainkból trónust rak magának, melyet dög, inség, sárga félelem, s kínokkal égő bánat fog körül. Hol van tehát a józan értelem? Hol a tudósok annyi izzadása? Remélhetünk-e vajon jobb világot? Gyaníthatunk-e oly időt, mikor az észvilága minden népeket megjózanít és összeegyesít, s kiírt közülünk minden bűnt s gonoszt? Reménylek, amit század nem tehet, az ezredek majd megteendik azt. De hinnem is kell, mert minden barátim, buzogni látom lelketek hevét, mely a nagy ügyre felkentiteket, s a szent szövetség láncába csatol. Előre látom, mind terjesztitek hazánkban Delfi égi kincseit, s az értelemnek nagy törvényeit. Előre látom, mind leheltek éltet a sziklamelbe és a holt agyagba, s mind jámborodnak a vadállatok előttetek, s mind omladoz rakásra az ész igazság mennydörgő szavára, a zordon inség óriási tornya, s mind hullanak le durva láncai. Fogadjatok hát engem is, barátim. Szent figyetekbe íme esküszöm, hogy áldozatlan kézzel nem jövök. S ha gerlicéim és virágaim kedvelni hajlandók az istenek, tömjénitek szívesen.
Kedves hallgatók, most mielőtt tovább mennék egy másik profétikus kérdésre, ami ezután következik majd a 11. versben, azért hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy hogyan is lehetett ez a történelemben, és ki állt e mögött, hogy egy eltorzult vallásosság hosszú évszázadai után hirtelenül, szinte átmenet nélkül megszületik az ateizmus. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy a Biblia fenevadnak mondja a tengerből feljövő fenevadat is, és fenevadnak mondja a mélységből feljövő fenevadat is. A Biblia itt a kulisszák mögül elhúzza a függönyt, és azt mondja, hogy igen, emögött áll valaki, aki embereket először belevisz a babonába, a vallásosságnak a hiszékeny változataiba, és miután emberek ebből megcsömörlenek, akkor egyik pillanatról a másikra, ahogy mondani szokták, a ló egyik oldaláról a másik oldalára veti az embereket, akkor meg a legféktelenebb istentagadást eszeli ki az emberek számára. Valami egészen félelmetes történelem szemlélet ez, amit a Biblia elénk állít, és a Biblia azt mondja, hogy egy ember, aki nem keresi az Istent, és a tiszta isteni tanítást nem keresi, az ennek az ellenségnek a hatalmába kerül nagyon könnyen. Hogy az emberi történelemben ez lejátszódhatott, hogy emberek tömegeit sikerült elhitetni hamis vallásossággal. Utána máról hónapra annak az ellenkezőjével is sikerült elhitetni. Hát ugyanazok az emberek éltek.
Azt hiszem, hogy nem nehéz éppen ma Magyarországon ezeket elképzelni. Embereket belevinni egy-két évtizedig valamibe, és utána egyik pillanatról a másikra ugyanazok az emberek egészen másba fognak hinni, és mást fognak követni. Hát gondolják meg azt, hogy ez évszázadokig így volt, és utána nagyon hirtelen jött a váltás, vajon ki játszadozik így az emberiséggel? Jelenések könyve majd szó szerint ki fogja mondani a 12. 13. fejezetében, hogy Sátán az, aki az egész föld kerekségét elhiteti. Micsoda hitető áll a történelem mögött, aki bele tud embereket vinni egyrészt a hamis vallásosságba, azután pedig bele tud vinni az ateizmusba is, ugyanaz a valaki, de aki nem ismeri a bibliai jövendőléseket, az azt hiszi, hogy ez a kettő egymással ellentétes, pedig a Biblia azt mondja, mind a kettő fenevad. Sokan úgy gondolják, hogy itt egy más időszak volt, mert hát itt volt vallás, meg kereszténység, bármilyen torz volt, de vallás volt. És utána jött az ateizmus, de mennyire más ez? Nem más. Biblia szerint ugyanaz. Ugyanaz van mögötte. Egyszer az egyik végletbe belevinni az embereket, a meggondolás nélküli, valóban babonás, maszlag vallásosságba, utána pedig ugyanolyan meggondolatlanul átcsapni az embereket a ló másik oldalára, ahol aztán az embereket mi várja, az, hogy tegyél, amit akarsz, nincs Isten, erkölcsi törvények, szabadíts fel magadat a normák alól, ez egyik pillanatról a másikra mehet. Szóval megdöbbentő, hogy itt a Szentírás bemutatja, hogy egy új kor születik. És már itt ennek az új kornak a születésénél, tehát az ateizmus születésénél szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az előadás végén majd rá szeretnék mutatni arra, hogy a 18. századinál is miért borzalmasabb és miért gonoszabb a mi korunk, ami azután már 200 évre következik. De előtte még egy nagyon fontos profétikus részletet kell bemutatni. Így folytatódik ugyanis a látomás, 11. vers. De 3,5 nap múlva életnek lelke adatot Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, ugye mindez a két tanúbizonyságra vonatkozik, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 10,000 ember neve, és a többiek megrémültek, de a mennyistenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljön. Kedves hallgatók, ez a 13. versben említett földindulás ugyanaz a szó, amit mi azóta is szoktunk emlegetni. A forradalmakra sokszor szoktuk ezt mondani, hogy itt mozog a föld, ez földindulás. Már a francia forradalom előtt több évtizeddel felismerték, főleg protestáns profécia magyarázók a 18. század elején, hogy ebben a földindulásban Isten egy egészen félelmetes forradalmat jövendőlt meg, és valóban a 13. vers magának a francia forradalomnak egy nagyon rövid, de annál hatásosabb megjelenítése, ahogy elhullanak emberek, megöletnek emberek, hiszen a francia forradalomnak az emberiség történetében itt is egy korszakos jelentősége volt. Ugye főleg ugye, tehát nem az angol forradalomnak, meg nem más forradalomnak, hanem ugye a guillotine-nak, a francia nemzeti borotvának, amely csak úgy csapdosta le az emberek fejét. Szóval az, hogy megöletett a városnak tized része, maguk a vezérek, a jakobinus diktátorok is, meg a vezetői ennek a mozgalomnak, de hát aztán a közemberek, akik egyik hónapban ezt mondták, másik hónapban amaszt, de a harmadik hónapban már nem tudván mit mondani, ugye, szóval megölték őket. De ezzel párhuzamosan, hogy egy óriási földindulás következett be, a 11-től a 13. vers egy számunkra talán ismeretlenebb esemény sorozatra is ráutal, mégpedig arra, hogy a francia forradalom ugyanakkor és a francia felvilágosodás is megnyitotta a vallásszabadság előtt az utat. Külön választották végre az államot és az egyházat. Szóval mondom, hogy a Biblia messze menően pontosan a színére és a fonákjára is rámutat az eseményeknek. Mert hogyha nem jön a felvilágosodás, nem jön a francia forradalom, micsoda szégyen, hogy Európában nem a kereszténység adott szabadságot az embereknek, nem az államhatalmivá vált kereszténység, az elvette az emberektől a szabadságot, hanem egy ateista eszmeirányzat és forradalom jelentette ki állam és egyház szétválasztását, és a teljes jogegyenlőséget az államban a különböző vallásfelekezetek között. És ez, hogy a két tanúbizonyság, amelyről János apostol itt azt látta, hogy mintha megöletett volna, tehát ott hevernek a város utcáin 3,5 évig, hirtelenül élet lelke adatik beléjük. Tehát úgy látszik, mintha megölettek volna, de nem feltámadnak, sőt a 12. vers azt mondja, hogy felmennek az égbe felhőkben. Ez egy döbbenetes látomás. Felmennek az égbe felhőkben. A Jelenések könyve 14. fejezetében fogjuk majd olvasni, hogy a földi történelem végén egy az ég közepén repülő angyal hirdeti az evangéliumot a földkerekség egész népének, ami nyilvánvalóan megint nem angyalról van szó, hanem emberi küldöttekről, és emögött ez áll, hogy a Szentírásnak a hatalma, a befolyása egyre emelkedik. A Szentírást, amelyet el akartak tiporni a középkorban, és amelyet az ateizmus úgy látszott, hogy már teljesen kiiktat az emberiség hát szellemi kincseinek a sorából. Ez a Szentírás most elkezd felmenni az égbe felhőiben, és látják az ő ellenségeik. Tehát elindul egy olyan folyamat, amit az előző látomásban is láttunk, ugye egy bibliakutató mozgalmak, főleg a föld legszabadabb országában, az Amerikai Egyesült Államokban, de aztán utána, hogy kimondják ezek a polgári alkotmányok a teljes jogegyenlőséget és vallásszabadságot biztosítanak mindenütt, óriási befolyása és tere lesz a Szentírásnak, és ez az egész földkerekségre nézve egyre inkább emelkedik. Nyugodtan mondhatnánk, hogy a mai napokban is látjuk ennek a jövendőlésnek a beteljesedését, amikor a világnak egyre több részén lehet szabadon beszélni a Szentírásról, és hirdetni a Szentírásnak az igéit. Ezzel záródik le a látomás, a második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljött. De ezután megszólal a hetedik trombita szó. Szeretném itt felhívni a figyelmüket arra, hogy a hetedik trombita szóról már a 10. fejezet 7. versében is olvashattunk. Az előző 10. fejezet 7. versében azt olvashattuk, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Említettem önöknek, hogy itt ugyanaz a kifejezés áll, hogy elvégeztetik, beteljesedik, mint amit Jézus mondott a keresztfán. Tehát itt mondja ki a Szentírás, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban valami beteljesedik, valami elvégeztetik. Hogy Jézus a földi küzdelmét ezzel a szóval zárta le, hogy beteljesedett, elvégeztetett. A Szentírás most kijelenti, hogy itt ebben az időben elvégeztetik, beteljesedik az Isten megváltási terve. Ahogy Jézusnál ez egy győzelmi kiáltás volt a keresztfán, a történelem végén lesz egy győztes kereszténység. Mi által lehet egy győztes kereszténység? Miért nem azt mondja a Szentírás, hogy újra visszasüllyed a két tanúbizonyság gyászruhába, profétálás állapotába? Azért lett egy győztes kereszténység, mert ezek a felhők beemelkednek. A Szentírásnak egyre nagyobb lesz a hatása, a befolyása az emberekre. Egyre több ember ismeri meg a Szentírás tanításait. És ezért egyre több ember tud megváltozni úgy, ahogy a Szentírás tanítja a megjobbulásunkat, megváltozásunkat. Egyre több ember tud hasonlóvá válni Krisztushoz, és a földi történelemnek a vége az egy erkölcsileg győztes befejezés lesz az Isten részéről. Most olvasnám fel tehát a hetedik angyal szavának trombitálását, és ezzel tulajdonképpen le is záródik a történelmünk. Látjuk majd ebből a látomásból, amelyet már részletesen időhiány nem tudok átvenni, de néhány alapvető dolgot mindenképp szeretnék kiemelni. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatot lettek a mennyben, melyek ezt mondták. E világnak országai a mi urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ül a királyi székekben, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy. Mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek,
akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy égeső. Kedves hallgatók, ezzel már, hogy a végső nagy földindulásra, mennydörgésre, és főleg a jégesőre tesz utalást, ami a 7 csapás közül a 7. csapás, Jelenések könyve 16. fejezetében olvashatjuk el. Ugye teljesen nyilvánvalóan előre szalad a Biblia a 7 csapásig, és a 7 csapás által lezáruló földi történelemig. Tehát a 7. trombita szó az az emberiség utolsó napjáig terjedő látomás. Ezt nyugodtan kimondhatjuk. De vajon a 7. trombita szó honnan kezdődik, és mi ennek a legutolsó időszaknak most egy mondatban a jellegzetessége? Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a 7. trombita szó tulajdonképpen ennek a korszaknak lesz a kinagyítása a következő 6 fejezet Jelenések könyvében. Már csak azért se érdemes ebbe belemennem, mert ezután ezt a kis részt, tehát éppen a mi évszázadunkat, a Jelenések könyve 6 fejezeten keresztül tárgyalja. De ebben van egy árulkodó kifejezés, és én csak ezt szeretném kiemelni. A látomás eleje, a 15., 16., 17. vers teljesen egy mennyei jelenet. Ez azt hangsúlyozza, hogy az emberi történelem vége bármennyire is kaotikus lesz. Isten fogja kezében az eseményeket. Az emberek előtt úgy látszik, hogy itt minden elszabadul. Itt senki semminek nem ura, itt egy óriási káosz van. De hogy Isten mennyire kezében tartja az eseményeket, mondja a Szentírás, hogy a halottak megítélés. Hát éppen erről volt szó 2 héttel ezelőtt, hogy az ítélet már elkezdődött a mennyben. Ez a mostani időszakunk, amikor Krisztus már ítéletet folytat a mennyben, és amikor lejár az ítélet, akkor Jézus eljön. Ez az az időszak, amikor megnyilatkozik a mennyben a szövetség ládája, amikor az Isten törvényei és az Isten parancsolatai a mennybe felhőkön menő tanúbizonyságok által nagy világossággal jutnak az emberek tudomására. Tehát a mennyből indul ki minden. Ezt a látszatra kaotikus mostani mai történelmünket Isten teljesen a kezében tartja. De én nem ezt szeretném kiemelni, hanem a 18. versnek egy fél mondatát. És megharagudtak a pogányok, vagy megharagudtak a népek. Kedves hallgatók, ez a kifejezés, hogy megharagudtak a népek. Ha valaki ismeri a Bibliát, rögtön felfedezi, hogy ez honnan van. Melyik híres bibliai részlet kezdődik így, hogy miért dühösködnek a népek? Gondolnak hiába valóságot a nemzetek? Miért haragszanak meg a népek? Ez a 2. Zsoltár visszaidézése. Legyenek kedvesek otthon majd elolvasni az egész 2. Zsoltárt, ami egy nagyon rövid profétikus bemutatás, hogy az emberi történelem végén mi lesz. Az emberi történelem végén, ahogy mondja a Dániel könyve 12. fejezete, olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a Földön. Miért a földi történelem legnehezebb időszaka a mi történelmünk? Most a mai előadásból és a mai profécia átvételéből most csak erre szorítkozzunk, hogy ebből megérthetjük, hogy miért ez a mi történelmi időszakunk, nyugodtan mondhatnám ez a 20. század, miért nem produkált soha ilyesmit a történelmi, és most miért ilyen gonosz, és miért ilyen gyalázatos a mi történelmünk. Azért, mert az a valaki, aki az emberiséget belevitte egy hamis vallásosságba, és utána, amikor már itt kimerültek az eszközei, és tovább az embereket nem lehetett megfogni egy hamis vallásossággal, és utána ugyanazt az emberiséget belevitte az ateizmusba. No de, hát az ateizmusnak is lejárt az ideje. Most már szinte múlt időben fogalmazhatok. A politikai ateista államok romokban vannak. Egy-kettő létezik közülük, és ha azok is kimúlnak, vége a politikai ateizmusnak. Csak hogy az ateizmusnak lehet, hogy vége van a politikai rendszerekben, magyarul ugye a kommunizmusnak, de az ateizmusnak nincsen vége az emberek lelkében.
És ha véget is ért az ateizmus világkorszaka, 2 évszázad alatt lelepleződött az ateizmus, hogy nem képes sem az egyes embernek megnyugvást adni, sem néptömegeket vezetni, akkor vajon milyen eszközhöz folyamodik most az, aki hol ebbe, hol viszi bele az emberiséget? Szóval a sátán ekkor újra ahhoz az eszközhöz folyamodik, amit már a történelemben kicsiszolt és kipróbált, most az ateista tömegeket egyik pillanatról a másikra, és ugyanolyan durvasággal és kíméletlenséggel áthajtja a vallásosságba. Mindegy, hogy milyen vallásosság. Hogy annak egyházi vallásossága neve, okkultizmus a neve, spiritizmus a neve, spiritualista mozgalmak, tenyérjóslás, szuggerálás, terápia, mindegy, hogy mi, belehajtja az embereket a természet fölötti, a misztikus, az okkult dolgok kultuszába. Na de miért olyan félelmetes ez az időszak? Mert itt két dolog találkozik szerencsétlen emberek lelkében. Az emberek lelkében tovább él az ateizmus és az Istentől való függetlenség, tehát egy magyarul egy vaskos anyagelvűség. És erre, mint egy újabb szennyes habtolul ez az ellenőrizetlen és hamis vallásosság, tehát azért borzalmas ez az időszak, mert találkozik az ördögnek a két történelemben kicsiszolt eszköze. Voltak olyan történelmi korszakok, amik az egyik eszköznek volt hatalma, a hamis vallásosságnak. Szóval jött egy történelmi korszak, amikor az ateizmus árja öntött el a világot. A mi történelmi időnk azért borzalmas, mert a kettő egyesül. Megvan az ember tömegekben az Istentől való függetlenedésnek, a gyakorlati életvitelben, a teljesen ateista, materialista, haszonelvű életvitelnek a kultusza. Ugyanakkor párosul ezzel, társul ehhez egy felszínes vallásosság. És a kettő együtt él. És miért fejezi ki ezt, hogy dühösködnek a népek? Mert ha a második Zsoltárt eltetszenek olvasni, akkor ez a népek dühösködése nem csak arra vonatkozik, hogy egymás ellen dühösködnek a népek. Nem csak arra vonatkozik, amit Jézus így mondott ki, hogy majd a földi történelem végén nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Hát ez kifejezi egy ateista kultúrának a szükségszerű következményét, emberek között nincs megegyezés, nincs megértés, nincs szeretet. Tehát ennyiben Jézus szavaiban teljesedik Máté 24. fejezetében, hogy a földi történelem végén a nemzetek, az országok, szóval nem tudnak egymással egyességre jutni. Miért? Mert egy ateista, egy Istentől elfordult szemlélet nem tud békülékenységre jutni a másik emberrel. A második Zsoltár azonban nem elsősorban erre vonatkozik, hanem így folytatódik, hogy azt mondják egymásnak a népek, és ez lesz a népeknek a dühösködése, hogy rázzuk le az Isten bilincseit. Tehát ugyanazt tartják, amit itt olvastunk a 10. versben, hogy továbbra is úgy tekintenek Istenre és a Szentírás, hogy ezek gyötrik a föld lakosait. Nem kellenek az Isten törvényei, az Isten parancsolatai, bilincseknek tartják ezeket az emberek. Rázzuk le ezeket a bilincseket, mondja a második Zsoltár. Tehát tulajdonképpen bekövetkezik az a történelmi időszak, amikor tovább él egy anyagelvű, materialista civilizáció, társul ehhez egy vallásosság, de ennek a vallásosságnak csak külszíne lesz, hogy mondja Pál a 2. Timóteus levél 3. fejezetében, csak a kegyesség látszata lesz meg az embereken. Szóval csak a vallásosságnak külső látszata lesz meg az embereken, az emberek viszonyognak az Isten beszédétől és az Isten parancsolatairól. Eljárnak az emberek istentiszteletekre, bizonyos vallásos formaságokat megtesznek, sőt, keresztény pártokba is tömörülnek, meg nem tudom milyen keresztény jelszavakat is kiadnak, de az életükben nincs változás, nincs megtérés. És ezért borzalmas a földi történelem vége, mert egy ateista kultúra vallásos mezben. Röviden a Biblia ezt mondja. Ezért borzalmasak az emberiségnek ezek a napjai, amelyekben élünk, és ezért lesznek egyre inkább borzalmasak. Miért? Mert a csalások, a hamisságok, a szemfényvesztések kora egyre inkább növekszik. És az ember el tudja viselni a nyomorúságot, el tudja viselni az ember a nélkülözéseket, de a hazugságok az embereknek testét, lelkét kikészítik. Az égbe kiáltó hazugságok, a látszat igazságok, a szemfényvesztések, ezekkel valóban tönkre lehet tenni az embereket. A Szentírás azt mondja, hogy a 7. angyal szavának napjaiban Isten azonban magához veszi majd a hatalmat. El fogja pusztítani azokat, akik a földet pusztítják, Gyönyörű kifejezés. A Biblia egyetlen egy minden hétköznapi ember által megérthető mondatban elmondja, hogy Isten akarata továbbra is a szeretet parancsolata, és Isten törvénye a szeretet. Isten azt tekinti igazán vallásnak, és azt tekinti igazán vallásos vagy keresztény embernek, aki hitáltal az ő törvényeit betölti. Aki pusztította az életet, de ezután felhagy az élet pusztításával. Aki élt egy életet, egy bizonyos életmódot folytatott, de megismerve őt, az Istent és Jézus Krisztust, az élete annyira megváltozott, megtérés, újjászületés által, hogy az élet pusztításával szembefordul. Az emberi történelem végén lesznek olyan emberek, akik Isten törvényei szerint élnek és építik az életet, és lesznek olyan emberek, akik bár vallásosnak mondják magukat, de gyakorlatilag materialisták maradnak a lelkük mélyén, és pusztítják az életet. És Isten, amikor dönteni fog, amikor még a történelem keretein belül Isten szétválasztja az emberiséget, akkor nagyon röviden ezt a Biblia így mondja, hogy Isten azokat, akik az életet pusztítják, azokat el fogja pusztítani. Természetesen Isten értük is mindent megtesz, hogy ne pusztítsák azik, változzanak. De amikor olyan nagy világosság ellenére nem változnak meg, hogy a két tanúbizonyság szinte a felhőkből szól hozzájuk, akkor az Isten magához kell, hogy vegye a hatalmát, és mint említettem, azért nincs értelme most nekem részletesebben beszélni a mi történelmi korunkról és a mi világidőnkről, mert ezt a Biblia most fejezetek sokaságában fogja elénk tárni. Erről szól majd a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., és végezetül még a 19. fejezetnek egy része is Jelenések könyvében. Mondhatnám azt is, hogy Jelenések könyvének első felét fejeztük most be. A második fele mindenestül a mi történelmi korunkra irányítja a reflektort. De azt hiszem, hogy egyetértenek talán abban, hogy erre nagyon nagy szüksége van a végső idők emberiségének. Hogy világos prófétai kiértékelést kapjon, hogy tudjuk, hogy milyen történelmi korban élünk. Mint említettem, ez a történelmi kor azért lesz borzalmas, és már ennek látjuk a jeleit is, és itt a Biblia nagyon mély összefüggésekre irányítja rá a figyelmünket, mert egy külszíni látszatvallásosság fog uralkodóvá lenni az egész földkerekségen, anélkül, hogy az emberek a gyakorlati életükben megváltoztak volna. Ez előbb-utóbb borzalmas dolgokhoz vezet, és a genny ki fog fakadni. Ennek a részletezését azonban már az év második felében fogjuk elvégezni, amelyben megismerünk majd hatalmakat, eszméket, folyamatokat is, de legfőképpen megismerjük azt, amiről itt most nem is beszélhettem részletesen, hogy Isten mit tesz meg azért, hogy aki csak menthető, aki nem akarja pusztítani az életet, azt ő meg tudja menteni Krisztus eljövetelének a napjára. Tehát a Jelenések könyve majd ezzel fog befejeződni, hogy Isten milyen hatalmas történelmi cselekményeket indít el azért a végső időkben, hogy aki csak menthető, az megmenekült lehessen. Hát ezzel a sorozatunk be is fejeződött, és az utolsó két plusz előadásra, tehát 2 hét és 4 hét múlva kerül sor. Köszönjük szépen a figyelmüket!